102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ideiglenes rendőrőrsöt működtet Magyaródon a 40. Forma 1-es Magyar Nagy Díj ideje alatt augusztus 1-e és 3-a között a Pestver megyei rendőrfőkapitányság, közölte honlapján a rendőrség. A rendőri biztosítás több mint 1000 fős állományát a készenléti rendőrség, valamint a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársai támogatják, de szorosan együttműködnek a budapesti rendőrfőkapitányság állományával, illetve holland, román, horvát, szerb, szlovák, osztrák és szlovén rendőrökkel is, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy a biztosításban részt vesznek lovas, kutyás és motoros rendőrök is, a térség forgalmát, annak változásait a minél gyorsabb reagálás érdekében a légtérből is folyamatosan figyelik. Továbbá a pálya felé vezető utakon egyenruhás rendőrök segítik a forgalom gördülékeny haladását. Arra kérik a versenyre látogatókat, hogy a fennakadások és a balesetek elkerülése érdekében figyeljék a kihelyezett táblákat és rendőri karjelzéseket. A parkolókban hagyott járműveket mindig zárják be, az ablakokat húzzák fel, az utastérben látható helyen ne hagyjanak őrizetlenül semmilyen értéket, például táskát vagy telefont. A kormány tervezi valamennyi hévvonal felújítását, a munkálatokat pedig a Szentendrei hévvel kezdik, ahol sor kerül a teljes pálya, valamennyi állomás és az összes szerelvény rekonstrukciójára, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter a Facebookra tegnap feltöltött videó nyilatkozatában. Lázár János közölte, még ebben az évben elkezdődik 54 új hév szerelvény beszerzése, továbbá nem csupán a Szentendreire, hanem miniszterként valamennyi hévvonalra kiadta a rekonstrukció tervezési megbízását. Minden hévvonalat fel akarunk újítani, és a hévjárműveket le fogjuk cserélni új járművekre, tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy ez annál is inkább szükséges, mert a Magyarországon futó 100 hévszerelvény mindegyike elérte a 60 éves kort. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint újra lendületben a hazai turizmus. Tokaj turizmus a kiemelkedő sikereket könyvelhet el, hiszen idén júniusban a Tokaj turisztikai térségében 17%-kal nőtt a külföldi vendégek száma az előző év azonos időszakához képest. Nyíregyháza mellett ez a legnagyobb növekedés az ország összes régiója közül. 2025. júniusában országosan közel 1,9 millió turista, 4,4 millió vendégészakát töltött el turisztikai szálláshelyeken, ami 4,4 illetve 5,1%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A külföldi vendégek száma különösen dinamikusan 6,8%-kal emelkedett, de Tokaj turizmusa messze kiemelkedett a mezőnyből. A nyári szezonban előszeretettel keresik fel a régiót a lengyel és a szlovák vendégek, illetve Tokajhegy alján megélénkült a vallási turizmus, és ennek következtében többnyire Amerikából érkező vendégek növelik a külföldi vendégészakák számát. Ismét támadás érte a keresztény Taibe falut Cisjordániában. Elítéljük ezt a terrorcselekményt, és nemzetközi vizsgálatot követelünk, igazságszolgáltatást a felelősökkel szemben, valamint konkrét fellépést a gyűlöletkeltők ellen. Olvasható a Szentföldi Keresztények Fóruma állásfoglalásában a július 28-án hajnalban történt újabb támadás után, amely a palesztin keresztények lakta Taibe falut érte Ramallától 12 kilométerre. Hajnali 2 óra 30 körül néhány állarcos izraeli telepes legalább 3 a falu utcáin parkoló autót felgyújtott, és a falakat héber nyelvű fenyegető grafitikkel firkálták össze, ki az arabokkal vagy halál, és a házat fogja benni, állt a vörös színű feliratok között. A helyszínen készült fényképeken teljesen kiégett járművek és füsttől megfeketedett falak láthatók. Szerencsére, írják a Szentföldi Keresztények Fóruma jegyzetében, ez esetben sem történt személyi sérülés, de továbbra is nagy az aggodalom. Végül az időjárásról. Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk, délután elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé mérsékelt, néhol élénk lesz az északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. július 30-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé, egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő Reggeli Csevegő című műsorunk vendége ez alkalommal Demeter Pál fotóművész lesz, akinek 5 évtizedes alkotómunkájából nyílt kiállítás az Egri Civil Közösségek Házában. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyház történelmi sorozatunk mai adásában a II. Vatikáni zsinatról Buda Péter teológiai tanárral Klész Báta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
A zsinat ugye 62. december 8-án megint megszakadt, de ez tudatos megszakítása volt a zsinatnak, hogy további előkészítő munkákra van szükség, hiszen, ahogy mondtam az előző adásban, egyetlen egy dokumentumot sem sikerült elfogadni. Tehát mindent visszaküldtek átdolgozásra, viszont erről majd tárgyalni kell, és úgy határoztak, hogy akkor a következő évben folytatódik a zsinat, szintén így az ősz folyamán.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban Horváth Ferencet ismerhetik meg, aki több mint 50 éve járja a Kárpát-medencét és fényképezi annak épített és természeti örökségét. Majd Bozók Ferenc atya olvassa fel a békákról szóló írását. Napról napra című regionális műsorunkban ezúttal Aktelekre, az idéni már 3. alkalommal megrendezett a Sivatagok égkövei című kiállításra és vására látogatunk a műsor szerkesztőjével Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Martis Frejával és Tóth Norberttel beszélget. Következzen most rövid ajánlunk az adásból.
Megfogalmazta azt már önmagának, hogy mi a szépsége annak a szakmának és annak a hivatásnak, amit ön a mindennapjaiban tesz és végez?
Egy szót mondanék erre, a lélek. Ha valaki ezt lélekkel csinálja, bele tudja építeni a saját lelki világát, a saját lelkét az alkotásaiba, az a legjobb egyébként. Tehát szépsége, ez egy nagyon jó kérdés, azt kell, hogy mondjam. És maga, ha azt nézzük, hogy mi a művészet szépsége, mi a művészet, hát talán még értelmet is mondanék neki. Egyre több embernek szüksége van egyébként a művészetnek a lelkére a mai világban.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Ez alkalommal egy művészt, Matarasi Andrást és pályáját ismerhetjük meg. Hallgassunk bele a beszélgetésbe.
Amire én ténylegesen emlékszem, az általános iskolai rajz volt, amikor is talán másodikosok lehettünk, és templomot kellett rajzolni, és még a többiek a homlokzatot, vagy mondjuk így a szokásos módon jelenítették meg a templomot, addig én térben rajzoltam le.
Ezt követi a Lélekszava című műsorunk, melyben az Anyaszentegyház 5 parancsáról lesz szó. Ez alkalommal Kormos Csaba atya emelkedik az első parancsról. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk. A mai adásban sós és sajtos sütemények receptjei közül válogatunk. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
Én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édes sütemény van, ugyan kiveszik a tányérról, beleharapnak és leteszik. Viszont ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például legutóbb sós tangrit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Tóth Árpád Isten oltó kése című költeményét Kézdi György színművész mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban aranyszavú Szent Péterről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Ady Endre életrajzát és a háború idején született verseit ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsorkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Bizony, fiam, pénz kell, meg villabunda és ékszer, ezer a szeszélyem, személyen egészen más, mint más. A nő a legnagyobb költő, ijesztő mennyi pénzt költ ő, s ebben a Csak meg.
Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégünket, Demeter Pál fotóművészt, akinek nemrégiben nyílt kiállítása, hiszen 50 év munkáját tárja elénk a kiállítás, ennek apropóján beszélgetünk most. Üdvözlöm a stúdióban.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves nézőket.
Kezdjük szerintem azzal, hogy honnan is indult a fotózás szeretete, honnan gondolta azt, hogy szeretne ezzel foglalkozni?
Hát azt hiszem, gyermeki kíváncsiság, ugye kisgyereket minden érdekli, tehát minden új érdekli, engem is, mikor először találkoztam, és fel tudtam fogni, mert a családi archívum szerint ugye vannak régebbi kisgyerekkoromból készült képek, de ott semmi emlékem nincs a fényképezésről, vagy hogy történt, vagy mi történt, vagy ki csinálta. Óvodáskoromban van az első emlék, amire már konkrétan úgy visszaemlékszem. Egy kis falusi óvodában voltam, és egy ilyen vándorfényképész jött föl, hát és akkor ugye gyerekek, nagyon meg voltunk illetődve, kicsik voltunk, idegen ember is volt, tehát viszonylag egy kicsikét ilyen szűkebb, zártabb területen éltünk mi annak idején ott a faluban, és akkor jött egy bácsi, valami állványon volt valami nagy láda, mögött egy fekete függöny, abban belebújt, aztán csinált valamit, és akkor megnyomott valamit, aztán hatalmas durranás, villanás keletkezett.
Hát ugye egy bűvész, nem?
Meg voltunk ijedve, hogy mi történhetett ez. Hát most már tudom, hogy ugye azért bújt be a fekete lepel mögé, hogy élességet állítson a homályos üvegen, aztán kicserélte a fényérzékelemezre. Az a durranó valami pedig a vakut helyettesítette, tehát a mostani örök vakukat helyettesítette, magnéziumot durrantott el, és égetett el, és az adott olyan fényt, ami megfelelő volt a fényképezéshez. De hát ugye meg voltunk ijedve, mint említettem, egy képen már van erről nekem is, hogy nagyon meg vagyok illetődve, meg vagyok ijedve, gyakorlatilag mondhatnám, mindenki takasztani visznek, olyan rémült képet vágok. De aztán ezen túlmenően engem izgatott, hogy minek mászik be, bújik be a bácsi a fekete lepel mögé, mit csinálott, vagy hogy történik, és akkor ugye ott matat tesz, vesz valamit, aztán jön a durranás, és hát most már ezt is tudom, élességet állított meg, stb. Tehát ezt elmondtam, és ez engem egy kicsit úgy megfogott. De elég hosszú távon, hosszú ideig nem történt ebben a dologban semmi lépés, csak úgy messziről tisztelettudóan te kellő távolságtartással figyeltem a fényképészeket, és aztán már főiskolás voltam, amikor mentem egy színházba, Budapesten is úgy éreztem, hogy túl hamar érkezek, és leszálltam az MK-nél a 4-es, 6-os villamosról, és gyalogbaktattam az akkori Lenin körúton, ami most Erzsébet körút a színház felé. A színházi előadásra már nem emlékszem, hogy mit játszottak, arra emlékszem, hogy Sütcilla volt az egyik főszereplő, tehát ő is még meglehetősen fiatal a pályakezdés környékén lehetett. Na és az fotós bolt egy bolt előtt, egy fotóért bolt előtt, láttam a kirakatban, hogy árleárazás van, így hiszen a 8M típusú fényképezőgép, egy kis kezdő kamera 330 forintról le volt árazva 220 forintra. Hát ez jelentős árcsökkenés volt, mert akkor 1 forint volt egy villamosjegy, metrójegy is 16 forint volt a villamosbérlet, a tanulói villamosbérlet. Úgyhogy egy komoly összeg volt, és ugye, szerencsére volt is nálam a pénz, és gyorsan tudtam, megvettem ezt a gépet, amit is
megvan,
itt van, és akkor persze egy tekercs filmet is hozzá, és gyakorlatilag itt kezdődött.
Azért azóta rengeteget változott a technika, és ezt igen. Folyamatosan követnie kell egy fotográfusnak.
Követtük, igen, folyamatosan változott, és kezdetben mindent fényképeztem, tehát ma úgy mondjuk, hogy mindenevő, vagy minden fogyasztó voltam, de a fényképészetem nekem abban az időszakban, az a kezdeti időszakban abban merült ki, hogy elfényképeztem a filmet, beadtam az okfotérbe, vagy valahova, és akkor ők előhívtak. Az újabb lépés az életemben akkor történt, amikor azt hiszem 85-86 tájékán lehetett az, amikor egyik kollégám megtanított laborálni is. Tehát innentől kezdve kezdtem inkább magamat fotósnak nevezni, mikor már én hívtam elő a filmet, megcsináltam a papírképeket. A előző életre visszaterintve, akkor csak úgy mondanám magamról, hogy exponáló gomnyomogató voltam. És itt a kollégámmal létre is hoztunk a munkahelyen egy fotószakkört is, és egyébként ez végig kísért, mert minden munkahelyen, ahol ezt követően előfordultam, létrehoztam egy fotószakkört, meg egy fotóklubot. És aztán jöttek az első kiállítás, hát az sokáig nem éreztem magamba annyi erőt, meg lelkesedést, hogy én kiállítani merjek, ugyanakkor a kollégák megmondták, hogy most mi a fiók, íróasztal fiókba csinálod a képeket, hanem mutasgass meg.
Volt
Debrecenben ugye jó tanárom volt, Bencsele István, fotóművész, ő nagyon sokat segített nekem, amellett, hogy nagyon sokat is szidott, egy-egy keményebb kritikája után gondoltam, hogy föltözvágom a gépet, és többet kezembe nem veszem, de azért mindig túlléptem ezen a dolgon, és gyakorlatilag, amikor újabb változás volt a fotózással kapcsolatos életemben, amikor ide kerültem Egerbe, a félig meddig kényszerből, de aztán nem bántam meg, hogy ez így történt, tehát, és itt bekapcsolódtam a Heves Megyei Fotóklubnak a életében, munkájába. Itt nagyon sok új barátot szereztem, akiktől sokat tanultam, és tanulhattam, és most is gyakorlatilag nagyon sokkal jelenleg is kapcsolatban vagyok, és hát a csúcs az, hogy 2002-ben ez a fotóklub megválasztott engem vezetőjének, és hogy 2002-től mai napig én vezetem a Heves Megyei Fotóklubot, és igyekszünk nem csak olyan csapatot hozzon, akik csak gomnyomogatók gyülekezete, hanem baráti kapcsolat, tehát a fotózáson kívül is összefutunk egy-egy szalonasütésre, vagy egy-egy kiállítás megtekintésre, vagy kirándulásra, tehát én a célom az, hogy egy komolyabb kapcsolat alakuljon ki az embereknek, hogy nem már baráti kapcsolat alakuljon ki.
Visszakanyarodva ide a főiskolás évekre, mert említette, hogy ott már érdeklődött ez iránt. Milyen szakon tanult akkor? Tehát már ez benne volt, ez a fotográfia?
Nem, teljesen más szakon. Tehát én, mivel ugye rádiós tévéműszerész tanuló voltam a gimnázium után, aztán műszerészként dolgoztam, tehát ekkor még a elektromosság irányába mentem el, és akkor gyakorlatilag a főiskolán híradás technikai mérnöki, azon belül is radarmérnöki ágazaton végeztem, és ebben az irányba kezdtem el dolgozni is. És közben mivel az életem úgy alakult a hadseregen belül is, ugye Debrecenbe kerültem, mint fiatal pályakezdő katonatiszt, úgy alakult az életem, hogy a katonai szolgálatom jelentős részét több mint 80%-át ennek az időnek, mint katonapedagógus töltöttem el, és akkor elvégeztem Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem pedagógia szakát is, és akkor így ebbe az irányba indultam el, és hát közben igyekeztem a civil élettől sem elszakadni. Ezt csak nem nagyon szoktam mondogatni, de 5 vagy 6 éven keresztül a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán is óraadó tanár voltam. No, nem zongoristaként, hanem ugye abban az időben, én korosztályom a hallgatók közé tudják, hogy a katonai, illetve a főiskolákon kötelező volt a honvédelmi oktatáson való részvétel. És ezt úgy valahol úgy csinálták, hogy 3 napra iskolás oktatási ünnepet tartottak, és akkor rendezték el. A debreceni Liszt Ferenc az úgy csinálta, hogy másodéveseknek heti 2 óra, péntek 8-10-ig honvédelmi ismeretek, és akkor én jártam oda hozzájuk, és akkor ilyen indexbe alá kellett írni, és volt, amikor még egyetemre jártam, és valakinek nem volt meg a aláírása, mert nem tartottam katalógust, tehát én úgy voltam velük, aki jön, aki nem, és akkor. Aztán amikor a végelszámolás volt, akkor kellett, hiányzott az aláírása, igaz, és akkor kerestek mindenfelé, hogy jöttek utána a laktanyák, jöttek be az egyetemre, hol vagyok, keresték, hát mondjuk, mondták nekik a társadalom, hogy várjanak egy türelem, mert most éppen én vizsgázok, engem szekíroznak a tanárok, és akkor írtam alá. Tehát így, és aztán gyakorlatilag egy kicsikét vissza kanyarodtam a elektrotechnikához is, mert az laktanyám mellett volt egy elektroműszerész képző iskolája is, és akkor ott egy évig oktató voltam, tehát elektrotechnikát oktattam, és hát amikor az iskola megszűnt, akkor Egerbe kerültem, és akkor itt a Lenké János Honvéd gimnáziumba kerültem, mint oktató, mint nevelőtiszt, és meg tanár is. Ez 91-ben történt, és akkor egészen addig, amíg az iskolát meg nem szüntették, addig itt dolgoztam. Közben amit említettem, hogy mindenütt csináltam fotószamkört, tehát amikor csináltam természetesen a Lenkeibe is egy fotókört, amikor vége lett a iskolánk, tehát megszüntették, akkor nekem nem tudtak beosztást adni a végzettségemnek, meg a beosztásomnak megfelelően, így elmentem nyugdíjba. És akkor a nyugdíj mellett a Wigner középiskolába dolgoztam 3 évig, mint kollégiumi nevelő tanár is. Természetesen itt is létrehoztam egy szakkört, és jó néhány embert megtanítottam a fotózást, meg megszerettettem őket, és amikor Pétervásárán meghirdettek egy beosztást, azt arra pályáztam, ez a kollégium igazgatói beosztás volt, és akkor 8 tanévet ott lehúztam, mint kollégium igazgató, és hát természetesen itt is csináltam egy fotószakkört, és egészen 2010-ig, amikor jött egy olyan rendelet, hogy a nyugdíjasok, azok állami intézménybe a nyugdíj mellett nem dolgozhatnak, és akkor gyakorlatilag úgy eljöttem az iskolától, és utána még volt 2 év, itt az Eventusban óradó voltam, de ez már a fotózás irányába ment el teljesen, és vizsgabiztos is lettem. Úgyhogy így alakult ez a része a dolognak, a hivatalos része. A másik része, hogy a fotóklub vezetése, azt persze igyekszem összetartani a csapatot, és ugye 2012-ben Konkoli Tege emlékplakettet kapott a klub a munkájáért, és 2019-ben pedig a Heves megyei fotóklubot felvették a Heves megyei értéktárba. És itt tartunk, és múlt héten volt egy fotótáborunk, tehát egy kis, ez már egy kicsikét lazább volt, és hát ugye délelőtt fényképezős programok, délután pedig előadások, bemutatók voltak, így szerepeltek, aztán úgysem készülünk további kiállításokra, még lesz ez ebbe az évben, mert amikor leszedjük az én kiállításomat, akkor utána aznap már akkor menet közben, hogy ennyimet szedjük le, már menet közben teszünk fel egy testvér csapatnak a képét, a Gyergyószárhegyi Fotóklubnak Erdélyből tesszük fel a kiállítási anyagát. Amikor ez meg lesz, ennek is vége lesz, tehát akkor pedig a fotóklubnak, a mi fotóklubunknak lesz majd egy kiállítása, és a Magyar Fotográfia Napja alkalmából is, ugyanis augusztus 29-e a Magyar Fotográfia Napja, ugyanis Válasz Antal matematika szakos tanár 1840. augusztus 29-én készített először nyilvánosság előtt fényképet Magyarországon a Tudományos Akadémián, és akkor ezt az akkori Tudományos Akadémián mondanám, és akkor ugye ezzel fogjuk ünnepelni, és kapcsoljuk hozzá Eszeger civil ünnepét is, mert közben amellett, hogy itt fotózgatok, az Egri civil kerekasztalnak is tagja vagyok. Tehát, és amikor ez a kiállítás is megy, akkor még Homonnáról, mert ott is van egy testvérkapcsolat, Homonnáról fogadunk még egy fotókiállítást, és akkor azt hiszem, hogy ha ezzel is végeztünk, meg leszettük, akkor egy kicsikét pihenhetünk.
És akkor ez is az Egri civil közösségek házában?
Igen, lesz, igen.
Ott lehet majd látni. Igen. Kiállítás maga ugye 50 évet ölel föl, azért ott, ahogy említettem, a technológia is folyamatosan változott, és akkor itt még ugye analóg fotókat is lehet
is
látni.
Kitéve, igen.
Hogyan lehet leválogatni ennyi év munkáját?
Nehéz, és főleg ugye elég fegyelmezetlenek vagyunk mi fotósok, a régebben az archiválásokkal gondjaink voltak, és hát így meglehetősen nehéz. Hát ugye az ember sejt, hogy mire fényképez, vagy mit fényképezett, aztán megpróbálja megkeresni a negatívot, azt beszkennel, és akkor abból csinál képet, illetve lenagyítatja. Tehát vannak természetesen olyan képek is, amik negatívra készültek, meg aztán, amikor még a fekete-fehér filme is időszakomból is dolgoznak, és akkor ugye a látogatók mi érdekében, vagy miatt a kép címek alá nem csak azt írtam ki, hogy mi a képnek a címe, hanem még azt is, hogy milyen fényképezőgéppel készült, és hogyha filmes gép, akkor milyen filmet használtam. Ez is így, hát ilyen tájékoztató jellegű, tehát gyakorlatilag a Smenával ezzel készített két képem is szerepel, ott kitettem, ugye. És aztán persze, aztán jöttek később a komolyabb gépek, tehát aztán a Zenit 12 praktikák, Jasikával is fényképeztem. Aztán hát jött a digitális korszak, és
ott a digitalizációval az egyébként az is azt is hozta magával, hogy egyre több fotó készült el? Mert ugye nyilván az analóg technikával ez kicsit korlátozott.
Igen, hát ugye az analóg technikánál azért az anyagiak közre játszottak, mert azért egy tekercs filmet megvenni, előhivatni, és akkor arról csinálnak képeket, és akkor az ember abból még kiválogatja azt, amivel érdemes foglalkozni, és akkor azt lenne nagyítatni, hát ez mind pénzbe kerül. És arról nem beszélve, hogy ugye a színes eljárás, színes technikát azt általában laborba csináltattuk, és ott sok minden függött a laboráns kislánynak a hangulatától. Hogyha jó kedve volt, akkor egy kicsikét melegebbre, lágyabbra hívta, meg esetleg összeveszett az előeste este barátjával, akkor ugye mérgesebb volt, akkor egy kékebbre, sőt, hidegebbre csinálta a képeket. A digitális technikánál ott viszont már mi ugye, a képszerkesztő eljárások segítségével mi állítjuk be saját magunknak a képnek a tónusát, a színezetét. Nem biztos, hogy jó, de így legalább csak saját magamat szíthatom, hogyha rossz lesz. Bár ugyanakkor arra vigyázni kell, hogy tehát hogyha a digitális képnél ugye nem kerülségbe, azt mondjuk, hát állítól nem kerül sor, de azért, hogyha megfelelő háttér van hozzá, meg tiszta szoftver programok, azért megvan annak az ára, és megvan az az összeg, csak nem úgy látszik, mint a filmes időszakban. És ha túl sokat fényképez az ember, akkor kiszalad az időbőnek azokat a képeket, nekem kell feldolgozni. Annak idején meg beadtam a tekes filmet, és akkor a laboráns dolgozott rajta, elkészült, vagy nem készült. Úgyhogy nagyon vigyázni kell, hogy ugye, hát régen ugye azt mondtuk, hogy egy esküvőt azt 2-3 tekesből meg lehet csinálni, vagy meg kell csinálni, mert sokba kerül. Most néha az embernek megszalad a keze, és akkor 8-900-1500-2000 képet készít, de utána meg neki kell ülni, és akkor azt fel kell dolgozni, ki kell válogatni, és eléggé idegfeszítő és fárasztó munka.
Autodidakta módon tanulta a fotográfiát, fotózást magát, vagy kellett hozzá iskolát is
végezni? Nem végeztem iskolát, autodidakta módon tanultam, és akkor közben az említett Bencseri Istvántól tanultam, illetőleg a barátaimtól, tehát
nem furdalta az oldalát a kíváncsiság, hogy esetleg milyen lehet egy fotós iskola?
Hát végül is megismertem, hogy milyen egy fotós iskola, mert 2 évig az Eventusban tanítottam a fotográfiát, és tudom, hogy milyen, és valahogy nem jutott rá időm. Most már lenne rá időm, de most még már öreg vagyok ehhez, hogy...
Mennyi tagja van a klubnak egyébként? Hányan szeretnek így hobbiból fotózni?
A klubnak jelenleg 24 tagja van. Ebből körülbelül 15 aktívan dolgozik, a többi az pedig úgy ideiglenes, egy-egy nagyobb akciók alkalmával kapcsolódnak be, mert van, aki Pesten dolgozik, tehát nagyon ritkán tud velünk találkozni, és akkor ugye minden hétfő reggel elmegy Pestre, pénteken hazajön, és akkor meg lehet, hogy haza se jön, hanem egyből megy a Tiszára fotózni, tehát nem is a lakásába jön. Tehát így vannak ilyenek, akik így, vagy még akik fiatalok, nagyon sok más jellegű munkája is van, mert hát ugye mai világban célszerű több lábon is állni, és nem kevés sok ideje jut a fotózásra. Aztán a fiatalok pedig, ők eljönnek egy darabig, és akkor ott jól megvannak, aztán vagy az történik, hogy azt hiszi már magáról, hogy ő nagyon tud fotózni, és akkor nem jön, vagy pedig szerencsére fölveszik valamelyik egyetemre, főiskolára, és akkor oda megy, tehát akkor már amikor hazajön hétvégén, akkor nem a fotóklubba jön, vagy egyáltalán hazajön, mert ő bele hozzászokik a mondjuk a pesti vidám élethez, és akkor már nem biztos, hogy minden hétvégén hazajön Egerbe. Aztán amikor már nyugdíjba mennek, akkor rájön a nyugdíjas, hoppá, nem kell mennem holnap, nem kell 6-kor, mit csináljak, valamit csináljunk, és akkor megtalálja a fotóklubot, és eljön. És ezért így a fotóklubunknak a döntő többsége az a nyugdíjas. A legfiatalabb tagunk az jövő héten tölti be a 18-at, és a legidősebb tagunk pedig 82 éves, és még dolgoznak.
Nagyon szép szórás.
Szép, nagy, igen.
Egy fotós egyébként mindenben látja azt a témát, amit le akar fotózni? Vagy vannak olyan fókuszált pontok?
Hát nyitottabb szemmel járkálunk, mint a átlag ember, és...
Tehát van úgy, hogy megállok, és na, ezt le kell fotózni.
Igen, van olyan is. Vagy olyan is, hogy megyek, és akkor meglátok valamit, és akkor megállok, és akkor egy részletét megfotózom, és erre mondják mások, hogy hát emellett én elmentem volna, észre se vettem volna, hogy van ilyenkor szem az embernek. Hát egy jó néhányszor voltam ugye kellemetlen helyzetben az életem során, ugye munkahely megszűnés, meg stb. Amikor a fotózás húzott ki a bajból, mert ha vállamra vágtam a táskát, akkor elindultam, akkor már nem érdekelt munkahelyi probléma, hanem már azon néztem, hogy mit lehet fotózni, aztán ugye, két nap múlva, meg három nap múlva az ismerősök mondták, hogy láttunk, nagyon el voltál bambulva, biztos fotón, valami fotózáson járt az agyad, mert még észre se vettem őket, és nem is köszöntem nekik, tehát ezzel ilyenkor utána nem győztem elnézést kérni.
Mik a kedvenc témái? A természet, az emberek, a portré, vagy...
A portré, az emberek, a zsáner képeket, ezeket szeretem. Volt egy időszakban olyan tükröződéseket fényképeztem, és akkor minden, ahol tükröződött, mindent lefényképeztem. Még volt ilyen kiállításom is kifejezetten, hogy tükörképeim, majd 15 éve. És hát a természetfotónál inkább csak a tájfotó, meg a növényfotó, egy a makrofotózáshoz, tehát amit most csinálnak a nagyok, Máté Bence meg ezek, ahhoz nekem nincs felszerelése, és mivel nem gyakorom, tudásom sincs hozzá, tehát ezt újra el kellene kezdeni. És így ez a témakör engem lekört, amellett, hogy ugye a civil kerekasztal, mert megbíznak, hogy a rendezvényeket is fotózok, stb. Tehát ez is eltölti az időmet. Aztán találtam magamnak még egy érdekesebb témát, vagy egy érdekes témát, ami fotóz, nem fényképezés, de fotózással kapcsolatos fotótörténet. De kezdetben földrajz történelem szakos tanár akartam lenni, de aztán nem így jött össze. És egy fotótörténelem az, ez mindig érdekelt, és egy fotótörténetre ástam be magam, egy magyar fotótörténet, és ezen belül Eger fotótörténetét kutatgattam, és akkor gyakorlatilag a kutatásomnak az eredménye egy könyvbe realizálódott, tehát egy egri fényírták és fényképészek, egri fényírók is fényírták, tehát a egri fotográfia kezdete 1840-től 1914-ig, és ez így könyv, A4-es méretű könyvformájában meg is jelent magánkiadásban.
Most említettük a múltat, eszembe jutott, hogy őrzi el az összes fényképezőgépét, ami volt eddig?
Nincs meg minden, mert van, amit eladtam, hogy tovább tudjak lépni, de épp két hete érdeklődtem az egyik kollégát, aki megvett az egyik gépemet, hogy megvan, de megvan neki, és a másikról is tudom, hogy megvannak, meg van olyan is, ami azért csak visszakerült hozzám. Hát nagyon sok fényképezőgépen van, nem azért, mert vásárolgatom őket, hanem valaki otthon már megmondja, hogy egyik sarokból a másik sarokba, már egyik polcról a másikra, és akkor ne, így adja nekem, hogy hát nálad biztos jobb helyen van, és akkor...
Hát az eszmei érték.
Igen, eszmei érték, és akkor gyakorlatilag szanaszél a lakásban van már vagy 20 fényképezőgépen, amiből mondjuk kettőt szoktam használni.
Jelenleg mi az a gép, amit használ? Tehát mennyire kell komoly fényképezőgépre gondolni?
Nem, egy középkategóriás gépnek a legfelső szintű gépével dolgozom. Nem tudom, ki szabad mondani a nevét, inkább nem mondjuk ki a nevét. Aki lát az úton, az majd megállapítja rólam. Ugye, annyit elárulok, hogy japán gépről
akkor
van szó.
Akkor csak jó lehet.
Japán gépről van szó, és ezzel dolgozom. De sok gépen volt, tehát a régieket már lehet mondani, tehát a Zenitet említettem, a Praktika LLC-m is volt, aztán még filmes időszakban kétfajta Canon gépem is volt, és amellett ugye a laktanyának a fotószekrényében sokfajta gép volt, ott mindent kipróbáltam, de itt a kiállításon csak olyan képeket tettem föl, ami a saját gépeimmel fényképeztem.
Hogyan gondol vissza azokra az évekre, amikor még kicsit bonyolultabb volt talán a fotózás? Vagy bonyolultabb volt egyébként, vagy most bonyolult?
Nem bonyolult, szerintem nem, most sem bonyolultabb. Annyi volt talán, igen, hogy régen az emberek, mivel ugye személyfotózással is foglalkozni, portré, meg dolgokkal foglalkozok, hogy régen az emberek szinte oda tolakodtak a fényképezőgép elé, hogy őt is fényképezzük le, meg elkezdtek pózolni, meg minden. Most erre nincs lehetőség, mert a személyiség jogokkal kapcsolatosan, tehát nagyon
megvan. Mondjuk egy utcán egy portrét valakiről? Fotót?
Hát vagy? Nem. Uh-huh. Nem. Ha neki szólok. Uh-huh. De ha neki szólok és megbeszélem, akkor már elkezd pózolni, stb. Tehát így nem nagyon lehet. Ugye tömeget lehet fényképezni, de már egy rázumolok egy érdekes arcra a tömegből, azt már nem lehet. De ha az ember feláll a színpadra, és ott elkezd szónakolni, akkor már lehet, mert abban a pillanatban már ők összereplő.
Így van.
Erre most nagyon oda kell figyelni, és erre vigyázni kell, tehát ebben ne problémája legyen az embernek. Tudom, volt már néhány ismerősöm, aki így beleszaladt.
Bajba került, emilyen?
Bajba került, és akkor az ügyvéd is azt tanácsolt, hogy próbáljanak megegyezni, mert hogyha ténylegesen jogi útra megy a dolog, akkor a fotós bukott.
Hogyan tudja tárolni, vagy mi szükséges ahhoz, hogy ennyi képi anyagot tudjon megőrizni?
Hát most a digitális világban ugye különböző adathordozókon vannak a gépeim, több helyre is le van mentve, mert
ezért kérdezem, hogy azért a biztonság kedvéért.
Egy mentés az nem mentés. A negatívok is nagyjából megvannak, föl vannak címkézve, hogy mik vannak rajta, de hát annyi sokat fényképeztem, hogy mindent persze nem tudok megőrizni, hanem kiválogattam a negatívokból is azokat, amelyeken van olyan kocka, ami esetleg kiállításra érdemes lesz majd esetleg, hogy később előveszi az ember és leporolja, és akkor csinál bele valamit. A meglévő papírképek, hát az meg a lakásba szan az ét, tehát bőröntbe, dobozba, szekrénybe, ágynemű tartóba.
Hát akkor most hogy kell elképzelni azt, hogy 50 évet leválogatott? Mennyi időbe telt, amíg átgondolta, hogy mit szeretne bemutatni a közönségnek?
Hát egy jó hónapba beletelt, mire összeállt a kép, hogy mit legyen, mert ettől több képet készítettem. Azt szerintem, hogy 80-100 ezerszer megnyomtam a gombot életem során. Ebből mondjuk azt mondom, hogy van talán 400 olyan, amivel érdemes foglalkozni. A többit azt el lehet felejteni.
Kritikus szemmel tekint a saját munkájára?
Igyekszem, bár nehéz. A fotósnak saját munkát megítélni nehéz, mert minden szülőnek kedves a saját gyereke. Tehát, hogyha ránézek egy képre, akkor eszembe jut az, hogy hol készítettem, milyen körülmények között, könnyű volt-e megcsinálni, vagy derékigélő gazba kellett mászkálnom, hogy meg tudjam fotózni, ez mindig eszébe jut az embernek, és akkor ilyenkor óhatatlanul kedvesebb lesz számára a valós értéknél az a kép.
Jut eszembe család. A család hogyan fogadta a hobbit?
Amikor megnősültem, akkor már fotóztam, bár nem olyan mértékben, mint most, aztán hát nagyon szép lassan hozzászokott a család. Ez szerencsére a feleségem meglehetősen türelmes, meg a gyerekek is azok voltak. Kezdetben ők is szinte tolakodtak a gép elé, hogy lefényképezzem őket, mert nekik is kellett fényképezőgép, meg stb. És akkor hát ugye persze kicsik voltak, elront, nem tudtak fényképezni, és akkor az én kockáimból adtam nekik, vagy hármat, négyet nagyért papír, hogy ezt így csináltátok, és borzasztó boldogok voltak. Ahogy megnőttek, már nem igazán vágynak a fényképezésre, viszont az unokáim meg annál inkább.
Tényleg?
Igen, és szeretik. Aztán szép csendesen, amikor klubvezető lettem 2002-től, a család szép csendesen hozzászokott ahhoz, hogy én velem pénteken 4 órától már nem lehet. Maximum esetleg még 5-ig még lehet velem mit kezdeni, és utána már én a fotóklubba megyek, és ha csak lehet, mindig ott vagyok. Hát néha előfordul, de szerintem nem kéne hozzá 10 ujjam megszámolni, hogy hányszor nem voltam az elmúlt időszakban a fotóklubba. Aztán feleségem azt is megszokta, hogy tulajdonképpen, amikor egy kiállításra készülünk, akkor a lakás az inkább dekorációs műhelyre emlékeztet, mert nem pedig a meghitt otthoni családi fészekre. Még mindig ugye megvan néhány filmes gépem is, és egy vagy 15 tekercs még ott van a hűtőben, a felső polcon, az ajtó a felső polcon, meg a hűtőbe tároltuk, tároljuk a filmeket, és akkor időnként a feleségém úgy néz Sandán, és akkor mondom, mama, a tojás egy sorra lejjebb van.
Akartam mondani, hogy a tojásért.
Igen, gyakorlatilag ott van, tehát így most már tudomásul vették, hogy
maga a fotózás drága hobbinak számít?
Drága hobbinak. Minden hobbi drága. Tehát bélyeggyűjtés, horgászat, fotózás, drága. Mert hogyha az ember követni akarja a fotózásnál maradva, követni akarja a új trendeket, akkor be kell ruházni. És az elmúlt 3-4 évben elképesztően megugrott a fotós felszereléseknek az ára.
Mondjuk lehet, hogy mindennek egyébként mindennel érezzük,
de ott
hogy
kifejezetten érezhető, és akkor gyakorlatilag egy profi fotósnak, nem tudom, ki szabad-e mondani, 2-3 millió forint ott van a táskájában, amikor elmegy egy esküvőt, vagy egy sportrendezvényt fotózni.
Le is lehet, hogy ez az alsó kategória.
Lehet az első kategória.
Tervez egyébként valamilyen új gépet venni a közel, vagy távol a jövőben?
Én egyáltalán nem tervezek ezzel, így kizolok. Hát, hogyha valami történik ezzel a géppel, remélem, hogy kibírja még, meg nem kerül illetéktelen kezekbe, hogy finoman fejezem ki magam, akkor nem tervezek már új gépet. 74 éves vagyok, tehát már egyrészt nyugdíjból összespórolni egy másfél-két és fél millió forintot nem egy egyszerű dolog.
Beszéljünk kicsit a fotóklubnak a tevékenységéről, hogy mi történik a klub alkalmakon.
A klubban meghatározott program szerint dolgozunk, tehát minden hónap végén én küldök a társaságnak egy hírlevelet, ugye egy Heves megyei fotós hírlevél, és ebbe péntekenként a foglalkozások benne vannak, hogy mikor mi lesz, és persze aki előadó azon a héten, azzal meg van előzetesen beszélve, és akkor ugye tartunk egy előadást, aztán van egy olyan pályázati rendszerünk, hogy a hónap képe, tehát havi fotópályázat, tehát év végén meghatározzuk azokat a fotós témákat, amit a következő évben, amiből házi pályázatot csinálunk, hogy ugye mindenki tudjon rá készülni, tehát gyakorlatilag van 12 pályázatunk, 12 témánk, és akkor a hónap utolsó péntekén ennek az értékelése folyik, és akkor mindenki beküld 7 képet, vagy illetve most már le akarjuk csökkenteni 5-re, mert most a múlt héten a sok munkám miatt csak 5-re korlátoztam, és nagy egyetértéssel találkoztam, mert azért sok munka van ezzel. És akkor ugye ezt értékeljük, azon kívül országos pályázatokra való készülés ugye ide tartozik. Ugye minden évben a MAFOS szalonban a legnagyobb pályázat, ez a Magyar Fotoművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, ez a mi ernyő szervezetünk, tehát ez fogja össze az amatőr fotósokat, és ide klubok versenyeznek, kluboknakként lehet beküldeni 24 képet. Azon kívül van egy területi fotópályázatunk, az Észak-Magyarországi Fotoművészeti Szemle, ez is már nagyon régi, 68-ban indult először, ennek a lényeg az, hogy három északi megye, Borsod, Nógrád, Heves megye fotósai évenként csinálnak egy tárlatot, és minden évben más-más megye csinálja, rendezi. Most Nógrád megye fogja rendezni ebbe az évben, és jövőre mi fogjuk rendezni. Tehát erre való készülődés, ez mondjuk egyéni pályázat, és nem csak a fotóklub tagok jelentkezhetnek rá, hanem bárki, aki felhívást meg szoktuk jelentetni, és akkor a civil fotós is, tehát bárki jelentkezhet rá, tehát egyéni pályázat is. Ugye mindig a pályáztató írja ki, hogy milyen körülmények között csináljuk. Mi valószínűleg jövő évben úgy mondjuk, hogy két kategóriát csinálunk, hogy egy a színes képeknek, egy a fekete-fehér képeknek. Hát mert ugye ennek anyagi vonzata is van, és gyakorlatilag te sok kategóriát csinál az ember, akkor sok pénz kell hozzá, mert sokszor kell első, második, harmadik hely. meg külön díj. Tehát erre is oda kell figyelni, tehát nem könnyű egy ilyen rendezvényt is megszervezni, tehát többnyire ez úgy működik, hogy a pályáztató kiírja a pályázatot, és akkor van egy bizonyos összeg, amit be kell fizni a pályázónként, és akkor ebből finansz próbáljuk működtetni a dolgot, és hát meg próbál pályázni is, tehát az ember annyi pályázati pénzt össze tud szedni, hogy mondjuk a három zsűritagot ki tudja fizetni tiszteletdíjba, akkor annak már örülünk. Nagyon régen ez 68-ból úgy indult, hogy tulajdonképpen a megyei tanácsok művelődési osztályai voltak ennek a letéteményisei főszervezői. A fotósok csak szervezték, de az anyagi hátteret meg mindent ők bizonyítottak. Aztán ez egész sokáig ment a rendszerváltás, és onnan szó kezdve szépen kihátráltak ebből a dologból, és akkor maradtunk mi fotósok, és akkor van bennünk egy olyan büszkeség, hogy nehogy már nálam szakadjon meg ez az 55 éve tartó sorozat, hanem és akkor mindig megpróbálunk találni valamit, hogy megoldjuk, és jövőre is megtaláljuk a módját, hogy meg lesz, meg fogjuk csinálni.
Na de visszatérve az ön tárlatára, mit láthatnak az érdeklődők nagyjából ott az 50 év munkájából, és hogy meddig látogatható maga a kiállítás?
Hát az én a kiállított képek vegyesek tulajdonképpen, mert 50 év alatt az ember sok mindenfélét fényképezi, és gyakorlatilag mivel ez egy visszaemlékező, retrospektív kiállítás, ezért nem tematikus kiállítás, tehát ebbe tájképek, tükröződőképek, gyerekfotó is van benne, két gyerekfotó, két kisfiam annak idején benne vannak, aztán zenekari, tehát zenevel kapcsolatos felütő, a portrék, zsánerképek, ezek szerepelnek. A kiállítás még jövő hétvégéig látható, tehát akkor szedjük le, és akkor ugye ezzelibb említett Gyergyó Szárhegyi képeket pakoljuk is rögtön a helyére.
Lesz utána látni való majd akkor megint.
Lesz, igen, hogy... mindig. Tehát most erről a dologról, hogy a látni valóról most a fotóklub gondoskodik.
Nagyon szépen köszönöm Demeter Pál fotográfusnak, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.